képe függött. Az iparművész ugyan fölényesen húzogatta a szemöldökét, de ez volt az egyetlen szoba, ahol Giulia otthonosan érezte magát. Leveleit egy atlaszfa asztal mellett írta, aranyozott széken ülve. Ebédre szólt a gong, és lementek. Remélem, nem fog éhen maradni nálunk, mondta Giulia. Michael meg én nagyon gyenge étvágyúak vagyunk. Az ebéd rostonsült halból, rostonsült kotlettekből, spenótból és befőttből állott. Olyan ebéd volt, amelynek az a rendeltetése, hogy kielégítse a jogos étvágyat, de ne képezzen zsírt. A szakásnő, mikor Marjorie figyelmeztette, hogy vendég lesz ebédre, gyorsan csinált még egy kis szalmaburgonyát. Ropogósnak látszott, és nagyon étvágygerjesztő szaga volt. Csak a fiatalember vett belőle. Giulia bánatosan ránézett a burgonyára, mielőtt tagadólag rázta a fejét. Michael komolyan rámerett a burgonyára egy pillanatig, mintha hirtelen nem tudná, mi lehet az, és azután hirtelen megrázkodva, mint aki merengésből ocsúdik fel, azt mondta, köszönöm, nem. Egy refektórium asztal mellett ültek. Giulia és Michael az asztal egy-egy végén, nagy olasz székeken, és a fiatalember középen egy széken, amely ugyan egyáltalán nem volt kényelmes, de tökéletesen illett a szoba jellegéhez. Giulia észrevette, hogy a fiatalember a tálaló asztal felé néz, és lebilincselő mosolyával feléje hajolt. Milyen nincs? Kaphatnék egy kis kenyeret? Természetesen. Giulia jelentőségteljes pillantást vetett a komornyikra. Ez éppen fehér bor töltött Michaelnek, azután kiment a szobából. Michael és én sosem eszünk kenyeret, butaság Jevons részéről, hogy nem gondolt rá, hogy maga esetleg akar. A kenyér természetesen csak szokás dolga, mondta Michael. Egész furcsa, milyen hamar le tud mondani róla az ember, ha elszánta magát. De is szegénye olyan vékony, mint a cérna, Michael. Én nem azért nem eszem kenyeret, mert nem akarok hízni. Nem eszem, egyszerűen azért, mert nem látom be, mire jó. Mert ami azt illeti, én annyit sportolok, hogy azt ehetem, amit akarok. Csak ugyan. 52 évesen még mindig kitűnő alakja volt. Fiatal korában nagy göndör gesztenyeszín hajával, csodálatos bőrével és nagy mékék szemével ő volt a legszebb színész az angol színpadon. Az egyetlen dolog, ami egy kevéssé rontotta a szépségét, szája keskenysége volt. Éppen 6 láb magas volt, és férfias testtartású. Feltűnő szépsége következtében választotta inkább a színészi pályát a katonai helyett, amelyen apja haladt. Gesztenyeszín haja most már szürke volt, és sokkal rövidebbre nyiratta. Arca széles lett, és rovátkolt. Arcszíne már nem volt hamvas, hanem eléggé piros. De ragyogó szemével és szép alakjával még mindig nagyon szép ember volt. Amióta 5 évet töltött háborúban, katonás tartást öltött, úgyhogy ha az ember nem tudta kicsoda, ami azonban alig lehetséges, mert ezért vagy azért, de arcképe mindig bent volt az illusztrált lapokban, azt hihette, hogy magas rangú katonatiszt. Dicsekedett vele, hogy testsúlya semmit sem változott 20 éves kora óta, és évek óta jó időben, rossz időben, 8 órakor felkelt, sortot és trikót öltött, és körülszaradta a Regent's Parkot. A titkárnő mondta, hogy ma délelőtt próbám volt Miss Lambert, mondta a fiatalember. Ez azt jelenti, hogy új darabbal készülnek kijönni? Szó sincs róla, mondta Michael. A most futó darabot próbáljuk. Michael úgy gondolta, hogy kezdjük egy kicsit elnyűni a szerepünket, hát próbát hívott össze. És utólag nagyon örülök neki. Látom, hogy mindenféle kis játékok csúsztak be a darabba, amiket nem én mondtam nekik, és hogy nagyon szabadon bánnak már a szöveggel. Én szeretem, ha pontosan a szerző szövegét mondják. Bár azok a dolgok, amiket a szerzők manapság írnak, nem sokat érnek. Ha meg akarná nézni a darabunkat, mondta Giulia, Michael boldogan ad magának jegyet. Ó, nagyon szeretném megnézni újra, mondta a fiatalember mohón. Már 3-szor láttam. Csak nem, kérdezte Giulia meglepve, bár nagyon jól emlékezett rá, hogy Michael már mondta neki. Igaz, nem rossz kis darab, és nagyon jól bevált nekünk. De nem tudom elképzelni, hogy valaki 3-szor nézze meg. nem annyira a darab kedvéért mentem, mint inkább a maga alakítása kedvéért. Ezt egészen szépen kihúztam belőle, mondta magában Julia, majd hangosan. Mikor olvastuk a darabot, Michael nagyon habozott. Nem tartotta elég jónak az én szerepemet. Tudja, nem az az igazi sztár szerep. De én azt gondoltam, hogy mégis ki tudok valamit hozni belőle. Természetesen nagyon meg kellett húzni a másik női szerepet a próbák alatt. Nem mondom, hogy újraírtuk a darabot, mondta Michael, de annyit mondhatok, hogy az a darab, amit előadunk, egészen más, mint az, amit a szerző beadott. Maga egyszerűen csodálatos benne, mondta a fiatalember. Van benne valami bájos. Örülök, hogy tetszem magának, felelte Julia. Ha szépen megkéri Juliát, azt hiszem, ad magának egy fényképet, ha majd elmegy. Igazán? Megint elpirult, és kék szeme ragyogott. Igazán nagyon édes. Nem volt különösen szép, de őszinte nyílt arca és félénsége vonzó volt. Göndör világos barna haja sajnos nagyon le volt simítva, és Julia arra gondolt, mennyivel csinosabb lenne, ha ahelyett, hogy brillantinnal lesimítja a hullámokat, inkább igyekeznék azt érvényesíteni. Üde arcszíne, jó arcbőre és kicsi jóformájú fogai voltak. Julia helyeslőleg állapította meg, hogy ruhája jól szabott, és jól is hordja. Csinos és tiszta benyomást tett. Ugye még sosem volt dolga színházzal belülről? Sose. Azért voltam úgy oda, hogy megkapjam ezt a megbízást. Nem is képzeli, mennyire boldog vagyok. Michael és Julia jóságosan mosolygott rá. A fiatal ember csodálata következtében úgy érezték magukat, mintha életnagyság fölött lennének. Ugyan sose szoktam külső embereknek megengedni, hogy bejöjjenek próbára, de mint hogy maga a könyvelőnk majdnem hozzátartozik a színházhoz, hát a maga kedvéért hajlandó lennék kivételt tenni, ha érdekelné. Iszonyú kedves volna igazán. Még életemben nem voltam próbán. Ön is fog játszani a legközelebbi darabban? Nem hiszem. Most már nincs sok kedvem játszani. Majdnem lehetetlen olyan szerepet találni, ami megfelelne nekem. Az én életkoromban, ugye, az ember már nem igen játszhat fiatal szerelmest, és mintha mostanában a szerzők nem írnának olyan szerepeket, mint amilyeneket akkoriban írtak, mikor még fiatal ember voltam, amit a francia rezonőrnek nevez. Tudja, mire gondolok? Egy hercegre, vagy miniszterre, vagy kiváló ügyészre, aki okos, szellemes dolgokat mond, és az embereket az ujja köré csavarja. Nem tudom, mi történt a szerzőkkel, mintha nem tudnának egy jó sort sem leírni. Mi nekünk kell az egészet megcsinálni, nekünk, színészeknek. És azt hiszi, hogy hálásak nekünk már, mint a szerzők? Meglepődnék, ha hallanám, mit kérnek egy darabért. Hiába, mégsem tudunk meglenni nélkülük, mosolygott Julia. Ha a darab rossz, a világ minden színészkedése sem segíthet rajta. Ez azért van, mert a közönséget nem érdekli már a színház. Az angol színház nagy napjaiban a közönség nem azért ment színházba, hogy darabokat nézzen meg, hanem színészeket. Mindegy volt, hogy Campbell és Mrs. Siddons mit játszik. A közönség őket akarta látni. És még most is, bár azt nem tagadom, hogy ha a darab rossz, akkor lőttek az egésznek, de merem állítani, hogy ha a darab jó, akkor a közönség a színészek kedvéért megy, nem a darab kedvéért. Ez biztos, mondta Julia. Az ilyen színésznőnek, mint Julia. Csak eszközre van szüksége. Ha azt megadják neki, a többit már ő elintézi. Julia jókedvűen egy kis helytelenítéssel mosolygott a fiatal emberre. Nem kell a férjemet egészen komolyan venni. Kénytelenek vagyunk beismerni, hogy elfogult, mikor rólam van szó. Ha ez a fiatal ember nem sokkal butább, mint ahogy gondolom, akkor tudnia kell, hogy olyan játék, mint amiért te viszel véghez, senki mástól nem telik. Ezt csak azért gondolják az emberek, mert mindig vigyázok, hogy csak azt csináljam, amit tudok. Michael nem sokára az órájára nézett. Azt hiszem, ha megitta a kávéját, fiatalember, el is kell induljunk. A fiatalember felhő.